Vajon kitaláljátok, hogy ki lehet az a mai olimpiai bajnok vendégem, aki hátúszással hozta el a vízilabda mérkőzések elején a labdát? És ugyan kiteljesedett a sportágában, de mégis úgy gondolja, hogy nem ebben lett igazán sikeres. És bár rossz tanuló volt, mégis cum laude végezte el az Állatorvosi Egyetemet. Igen, ő dr. Vladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke, a mai egyik vendégem, míg a másik egy nagyon tehetséges fiatalember, aki lehet, hogy éppen Vladár számában 200 háton érhet fel Párizsban karrierje csúcsára. Ő pedig Kós Hubert, aki az Arizonai Egyetemről csekkol be a mai Csisztus Podcastba, hogy kibeszéljük, vajon hogyan készül a sikeredzővel, Bob Baumannel olimpiai álmai irányába. Tartsatok velem! Elnök úr, köszönjük szépen, hogy fogadtál itt minket. Ugye komoly átfedés volt, te már olimpiai bajnok voltál, én meg már tornáztam, nagyjából azóta ismerjük egymást, úgyhogy maradunk a tegeződésnél, jó?
Legyen így, megtisztelsz.
Hogyha nem veszed zokon. Egy sima hétfő délután vagyunk itt nálatok a Magyar Úszószövetség székházában. Ezt csak azért mondom el, amikor ez a felvétel kész, hogy 3:30 van. Oka van ennek egyébként, hogy miért. Nagyon munkahelyszagúnak tűnik itt minden. Tehát minden asztalnál ülnek. És nem úgy tűnik, mintha mi kedvünkért maradtak.
De akkor szerintem kezdjük is el a sétát, és akkor szóval, benéznénk egy
fuckóba. Azért gondoltam, hogy nézzünk már itt egyszer szét, mert azért ugye egy elég reflektorfényben lévő sportágról beszélünk Magyarországon. Nem beszélve arról, hogy itt az úszó nemzetprogramtól a tényleg icike-picike kis békákon keresztül a legnagyobb bajnokokig az ügyek intézése itt zajlik, ugye? Ezt jól sejtem.
Összességében 17 fő dolgozik a Magyar Úszószövetség irodájában.
17?
Hát 17-en vagyunk.
Tehát ezt minden ügyet lefed a 17 ember?
Nyilván központilag 17 fő. Uh-huh. Itt rögtön, hogyha balra benézünk, lehet azt mondani, hogy ez a sasfészek, ez a operatív szoba. Itt van Török Enikő, sportszakmai főmunkatársunk, a legnagyobb segítőnk talán kijelenthetem, Szántó Dávid, nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatóval,
kedves
kolléga, leigazoltuk, és hát Birkás Szabi, aki 5 nyelvet beszél egyébként, és ő itt a média munkatárs, aki szponzoráció média. Ugye tovább megyünk, akkor itt láthatjuk Szájer doktor urat, aki a Tesnes Egyetem doktor egyébként, és a képzés, továbbképzés kapcsán, illetve az úszónemzet programma is kiemelkedő tudást és segítséget nyújt. Szögi László, logisztika, az teljes világbajnokság, de egyébként ő maga szinte egyedül csinálta meg annak a 3000 versenyzőnek.
Ne felejtsük el, ugye, hogy itt azért nem idézőben nem csak úszó nemzetprogram, és nem a kicsiktől a nagyokig, hanem ha véletlenül éppen 2022-t írunk, és be kell ugrani egy világbajnokság szervezésébe, akkor annak a központi agya is itt zajlott, ugye?
Tulajdonképpen igen, de aztán nyilván az eseményt megelőző 2 héttel a szervezőbizottság az kivonul, és a helyszínen
világos
intézkedik.
Úgyhogy, jó, ezek olyan teljesen munkahelyszagú, tehát látom, felszerelések,
dobozok, hát nem tudunk rendet csinálni, nem is akartunk.
Egy-két random kupa jobbra-balra azért az természetesen van
belőle. Nem is akartunk rendet csinálni, mert az eseményekre, illetve úszó nemzetprogram kapcsán felszerelések vannak dobozóval. Egyébként két nagy raktárunk van. Úgyhogy itt van az úszó nemzetprogramnak a központi koordinátorai.
Ez nagyon cuki.
Kérem szépen, majd beszélünk talán erről, 135 ezer ilyen felszerelési egységet láthatnátok, ha itt lenne. De egy teljes raktárat töltött meg, úgyhogy ezt most nem tudom megmutatni nektek.
Ez mondjuk mondom, tehát ez nagyon, nagyon aranyos, ez nagyon tetszik nekem. Milyen boldog hát, volt ez
nem fogsz kapni, tehát hogy itt minden darabra ki van számolva.
Bocsánat, valószínűleg már nem is tudnám magamra erőltetni.
Itt két leigazolt volt kiválóság felplídias Bicó Bence, aki erősíti az irodalom működését, illetve Zámbó Balázs, aki hátúszó volt.
Sziasztok!
És ők ketten most már évek óta itt vannak velünk. Itt Ralics Gábor, aki a beépítési műszaki felelős kiépítés a verseny
most
helyszínek
is egy kapcsán. Szinte abszolút értelmezhetetlen, nem is tudom, alapról rajzot néz valamit, tehát egészen elképesztő.
27-es rövid, 24-es, bocsánat, 24-es rövid pályás. És még egy pillanatra ide nézzünk be, mert itt két fontos ember van még itt, a Farkas Bence, aki média munkatársunk, a Facebook, egyéb Insta oldalaknak a játszója, és Kelemen Dóra, a Jolly Joker, egy fantasztikus ember, aki óriási segítség nekünk, hogy van nekünk.
Szuper.
Na, hát és aztán még a pénzügy, hát a pénzügy az a legfontosabb.
Ezt akarom mondani, hogy eddig erről hallgattál.
A pénzügyi fegyelmet tartani az nem egyszerű, de hát szerencsére itt van Tali Viki és Drága csapata, úgyhogy hát ők azok, akik akik mindig pontosak, elsőként érkeznek szinte, és utolsóként
távoznak. Most is egy Excel tábla van előttük nyitva, vajon miért?
Azért még annyit, hogy a kollégák 85%-et én hoztam 2017 óta, úgyhogy ezért is tartom jó csapatnak. Azért is, mert azért az átlag életkor az szerintem ilyen 35 év körül van. Oh. Tehát fiatalok és lendületesek, tetrekészek, terhelhetőek.
Ugye digitális korszakban vagyunk, azért nagyon sok mindent lehet online, meg home office-ban intézni. Ugye ez itt az elnöki kis szobácskád, most ezt békén hagyjuk, de mennyi időt töltesz itt a házban fizikailag?
Az első három évben szerintem napi 6-8 órát, most már azért sokkal kevesebbet. Úgyhogy alapvetően itt történnek a bizalmas, operatív megbeszélések. Uh-huh. Minden héten egyszer van vezetői értekezlet. Uh-huh. Itt közben jövünk Orosz Júlia mellett titkárság vezető, drága titkárnőm.
Hello!
Úgyhogy hát ez egy ilyen kis sasfészek, ha tetszik.
Aha, erre voltam pontosan kíváncsi, hogy itt
hangszigetelt üveg van és ajtó, úgyhogy nem hallatszik ki, ugye? Azt gondolom, hogy...
És olyan sincs, hogy a gesztikulációval kiderül,
hogy... De nem, mintha lenne olyan bizalmas, vagy nem tudom milyen dolog, amiről más nem tudhatna, de...
De itt azért komoly dolgok dőlnek el? Tehát itt a magyar úszósport életét tekintve?
Itt nagyon sok komoly dolog. Különösen a kezdetben, amikor a viharos időszakot éltük, egy nagyon balhés időszak után voltunk, és nyilván nem akartuk se megtagadni, se hátat fordítani, de mégiscsak akartunk egy tabula rázát, és az első két év az pokol nehéz volt itt, mert itt olyan beszélgetések voltak, hogy álmatlan éjszakák. Szóval nem annyira jó bejönni, mert visszajönnek, de egyébként már sokkal jobb. Uh-huh. Összeállt a csapat.
Kialakult egy rend,
van egy 17 fős csapat, amit elmondtam, mert azért ide kerültem, akkor kb. Fele volt, több mint fele, aki hozott anyag, ha tetszik. Binnert, illetve gyárfás emberei voltak, és azért itt voltak csúnya szivárogtatások, tehát azt tudni kell azért magyar úszósportról, hogy a falak át vannak lőve, és minden kimegy előbb-utóbb, tehát mindig van valaki, egy informátor. Júli. De hát lelkük rajta, hogyha ettől ők jobban érzik magukat.
Nos, hát hogyha abban a pár négyzetméterben történtek furcsa dolgok, ezt most becsukom itt, mert nehogy véletlenül meghallják, hogy miről beszélgetünk. Akkor itt van itt a nagy tárgyalóban, mi minden történhetett, amikor először megjelentél itt, mert azért valljuk meg, hogy dr. Vladár Sándor állatorvos azért nagyon-nagyon sokáig nem volt része a magyar úszósportnak, és úgy is tűnt, hogy minek is jönne, amikor megtalálta magát. Ugye? Megtalálta a hivatását, amiben a legjobb.
Ha mondhatnánk azt, hogy van gondviselő, de egyébként hiszek is benne, rendezőnek gondolom. Szóval 2015-ben a Gyurta Dani édesapja Tamás jött le a kutyájával, szívbeteg volt. Igen. És tulajdonképpen sokadik alkalommal megkérdezte, hogy nem volna kedvem elnökségtagnak lenni. És nagyon meglepett egyébként ez a felkérés, ez a lehetőség. És jelentkeztem. És tulajdonképpen így indult meg, de az egész életem mindig ilyen, mondjuk azt, hogy talán véletlenek, vagy véletlenszerű találkozások, beszélgetések kapcsán, vagy akár...
Mindig lépett egyet tovább, mindig jött egy új
fejezet? Igen, mert 2000-ben Verasztó Zoltán volt, aki megkért arra, hogy a Jövő SZ, ami akkor a Kőbánya után a második legeredményesebb egyesület volt Magyarországon, legyek ennek az ügyvezetője. Uh-huh. Tehát ott 10 évet, pontosabban 17-et egészen megválasztásomig. De 15-ben jött Gyurta apuka,
és behívott
kaptam egy lehetőséget, és akkor én mindig máshol ültem.
Ezt akartak kérdezni, hol
a gyárfás Tamás itt ült ezen az oldalon, én meg ott ültem mindig vele szembe. Volt egy pár parázsvitánk, már akkor ez az egész ügy, ami volt, az itt téma volt sajnos. Aztán, amikor
már ez a büntetőügyre gondolsz?
Igen. Aztán, amikor, mert ugye ez minden egyes elnökség ülésen valahogy szóba került, ő mindig mondta azt, amit gondol. Voltak itt azok, akik pedig ezt másképp gondolták, ebből nagyon csúnya viták voltak.
Akkor ennek a helyiségnek azért, hogy mondjam, ha füle volna, akkor húha, miket tudna
hát
most meg a szája is volna, miket tudna
szerintem volt is füle. Aztán Binet Gusztáv ugye a régi helyemen ült, én vele szembe, szóval talán az volt a legzaklatottabb időszak a magyar úszósportnak, úszószövetségnek.
Akkor nem érezted úgy, hogy Gyurta apukának ez a kezdeményezés, de nem volt egy jó ötlet?
De akkor is egy teljesen véletlen volt, mert fölkért az elnök arra, hogy a 17-es VB kapcsán legyek én a jegy elosztó, ha tetszik, a egyesületek felé. Kaptam 3100 jegyet, és akkor itt nagyon sok időt eltöltöttem, és akkor láttam, hogy igazából minden a feje tetején van. Tehát, hogy hiba hátám, hogy olyan sportigazgató volt, akinek még érettségie se volt, aki, amikor bejött Darnyi Tamás, megkérdezte, hogy miben segíthetek. Tehát, hogy ilyen kegyetlen történetek. És ugye ebből jött egy háború, harc, nyilván az előző elnök annak a érdekességi köre, ez a Binert, és amikor mi úgy gondoltuk, az elnökség fel is álltunk Binert alatt, hogy ez így nem mehet tovább, akkor ugye kerültem szóba, és érdekes története volt. Na mindegy is, elnök lettem, és azt ígértem akkor, hogy ezeket a szándékos, vagy nem szándékos bántalmazásokat, sebeket valahogy engedjük beheggedni, hogy azokat a sérüléseket, amiket elszenvedtek. És hát legyünk egy szolgáltató szövetség, legyünk egy sportolóbarát szövetség, akik tényleg a zászlajukon viselik, hogy segítsünk ott, ahol
nagyon
tudunk.
Fontos dolgot mondasz, a sportoló barátság, amik szeretném, ha beszélnénk, de mindez nem lenne, nem beszélgetnénk arról itt, hogy Vladár Sándor a Magyar Úszó Szövetség jelenlegi elnöke, ha ez a korszak, amiből csak egy pár dolgot most itt random, hát, kicsipegettünk, a szabad így mondani, nem lett volna, ugye? Tehát volt egy tehetséges, hosszú kezű, hosszú lábú, kicsit görbehátú fiatalember, úgy tudom.
Nem voltam görbehátú, nem.
Csak szemtelenkedtem.
Teljesen rendben voltam, szerintem. Egy fiatal, ártatlan, ártalmatlan, 17 éves diákfiú, aki ugye Moszkvába felállt a dobogó tetejére.
Na hát azért addig eltelt egy pár év,
Ezeknek a most itt látható ereklyéknek, ha tetszik, csak egy részét látjuk annak, ami igazából megvan.
Ami a nagy
egyrészt,
csomag,
mert
igen.
Mert 160 battámban egy része a Hall of Fame-nek van egy sportúszó múzeuma, meg más része, ki tudja, hogy hol van, de nekem számomra ezek a leg... Hát ez volt az úszónadrágom, 1980-ban beúsztam.
Én ezt szeretném megtapogatni, mert azért ez nyugodtan mondhatjuk, ugye, hogy ez a glória a glóriá.
Hát ez a moszkvai aranyérem. Igazából az olimpiát megelőző egy évben úgy keltem és feküdtem, hogy százszor, ezerszer úsztam végig a távot. Reggel izzadságtól átitatott ágyneműben ébredtem, és igazából...
Fejben?
Igen. De
meg álmodban?
Csak ez volt, semmi más.
Akkor nézzük már ide, mert hát ez mondjuk speciál, amit én most megtudtam rólad, hogy ennyi év után kellett megtudjam, már ne is haragudjál.
Hát
azért ez döbbenetes.
Nem írtok eleget. De egyébként meg tényleg ez is egy érdekes része volt az életemnek, hogy 85-ben, ahogy abba hagytam a... Pont itt egyébként a Hős Alfrédba elkezdtem az edzés közben, az általosim tanultam, és 21. percben azt mondtam, hogy elég volt, nincs tovább.
Egyszer,
és hagytam abba,
mondta,
és hát egyébként, tehát tényleg. Hát talán ez is vagyok itt részben. Na, minden esetre elkezdtem a vízilabdát, Lemhényi Putyko bácsi azt mondta, roppant tehetséges vagyok, Görgényi úgy szintén, elhittem, mert nyilván nem volt szavuk se igaz, viszont lelkesen tanítottak,
aha.
És 86-ban az Újpesti Dózsa vízilabda csapat bajnoki csapattagja voltam, és talán annyit még, hogy két alkalommal is hátúszásban hoztam el a labdát.
Hátúszásban hoztad el a labdát? Hát ez azért lehet világrekord, nem? Tehát
Én nem tudom, de mindenesetre azért akik ott voltak, azok tudják, és bizonyíthatják is, és mondják is.
Miért hiszük ezt neked? Egy percig nincs bennem kétel, hogy ilyen bravúrokra is képes voltál. No, hát ez azért egy nagyon szép kis gyűjtemény, és említetted ugye Széchy Tamást, akivel kapcsolatban azt mondtad, hogy bár egy zseniális újító volt, de azt például nem fedezte fel, ugye, hogy lehetne háton is delfélezni, hogy meggyorsítaná a dolgokat. Ugyanakkor rengeteg mindent fölfedezett, ami érdemes egy pár szót váltani, de szerintem ehhez inkább üljünk le.
Üljünk le,
én azt mondom.
Mesélek.
Széchy Tamásnál hagytuk abba, és hát ez a műsor most kevés lenne ahhoz, hogy ezt a korszakot meg sok mindent vele kapcsolatban átbeszéljünk, és olvastam is nagyon sok véleményt róla, a te mondjuk így markáns megfogalmazásaidat is. Egy dolog érdekelne, hogy szerinted a mai Vladár Sándor úszó elnök engedné-e az akkori Széchy Tamás dolgozni a mai úszósportban?
Hát ez nagyon nehéz összehasonlítani, hogy mi lett volna, ha mert ilyen alapon akkor a 80-as idő eredményeket, ugye a 36-os Csík Ferenc eredményt hasonlítsuk össze Német Nádia
nem eleményével. Nem erről beszélek, hanem inkább azt mondanám, hogy ti, akik határozottan nyugalmat, békét, a gyerekek védelmét, a problémáknak a megoldását kerestétek, és erre bizottságokat hoztatok létre, ugye gyermekvédelmi ügyekkel foglalkoztok, hogy per pillanat Szécsi Tamást a bizottság vizsgálná, vagy dolgozhatna?
Hát az biztos, hogy vizsgálná, sőt, én magam tiltanám el, ha az akkori dolgokat most valaki megcsinál, mindegy Szécsi, nevezzük bárminek is, ezek nem voltak megengedhető történetek. És
tehát most a ahogy
látjuk, hogy vannak ugye? Hajtások, meg sajhajtások, azért voltak ilyenek is, és az egyik ilyen, ami a közelmúltban, vagy akár a jelen, közelmúlt, inkább ezt mondanám, felbukkantak azért a szerintem mind a Szécsinek a viselkedési anomáliái, a pedagógiai módszerei kapcsán, azok másolásra kerültek, azok a képek továbbvitelre kerültek, és ebből voltak aztán. Szerintem a baj, és nem akarok visszamutogatni, de talán itt érdemes elmondani, hogy itt nem kollektív felelőssége van a magyar úszósportnak, hanem elnöki felelőssége. Azért ne felejtsük el, hogy 20 éven keresztül volt ennek a szövetségnek egy másik elnöke, és azért ő tudott, szerintem szinte biztosan tudott arról, hogy mik történnek, és igazából egyetlen egy ügy sem volt, amikor mégis egy szepes, vagy bármi felmerült, akkor azok
kérdezni, hogy itt ugye ennél az asztalnál sok-sok vita, sok-sok kiabálás, sok-sok egyetlenértés volt, és ugye amikor te általad 7 évvel kezdett korszak elindult, akkor lehetett érzékelni, hogy nagyon sok mindennek a végére szeretnél pontot tenni, és ez persze azért felszínre hozott ügyeket, Szilágyi Lilu, sok minden egyéb edzői problémák, most a legutolsó pont, ugye Pas Ferenc ügye, tehát hogy még azt se lehet mondani, hogy még nem esnek ki csontvázak a szekrényből, de ez tulajdonképpen tudomásul kell venni, hogy egy megtisztulási folyamat része?
Nyilván igen, de azért mégis azt mondom, hogy azért, mert valaki úszodai közegben elkövet valamit, adott esetben messenger üzenet, vagy lekver egy fülest, vagy bármit megtesz, azért azt gondolom, hogy nyilván nem lehet egy elnök felelős, mint ahogy a Magyarország is hány bűncselekmény esemény történik, nem feltétlen a miniszterelnök adott esetben a felelős, de még nem is feltétlen egy mondjuk egy belügyminiszter. Szóval a helyzet az, hogy pontosan miért csináltuk meg 18 márciusban ezt a gyermekvédelmi programunkat. Millió meg lehet nézni a netten, merj szólni, egy online vonalunk van, 24 órában lehet telefonálni, e-mailen minden egyes megkeresésre reflektálunk. Az utóbbi években azért volt egy-két ügy, voltak más ügyek is, fegyelmi bizottság levonul. Tehát én azt mondom, hogy biztosan nem, nincs az, hogy elkerüljük, figyelmen kívül hagyjuk, és nem is attól függ, hogy ki mennyire menő sportoló, mint Szilágyi Lilu, aki azért több százes megtekintésnek örvendett. Az teljesen mindegy, hogy Kovács Ági, vagy mondhatnék bármilyen nevet, vagy Kis Pista, azt ugyanúgy fogjuk vizsgálni, ugyanazzal a lelkiismerettel és körültekintéssel. Az, hogy előfordulnak ilyen ügyek, hát sajnos ilyen a világ természete, nagyon sok félreértés van, és hát azért azt kell mondjam, hogy én a másik oldalt nézném inkább, hogy lassan elkerülünk oda, hogy az edzők már nem mernek hozzányúlni a gyerekhez, tehát hogy az edzőt kivédi meg.
Mert ugye
nem csak gyermekvédelmi kódexünk van, azért van sportoló viselkedési kódex, edzőviselkedési kódex, tehát mindent próbálunk szabályozni,
mert ugyanis ezt továbbképezni. Kérdezni, ugye, hogy azért ne felejtsük, hogy ennek van ennek a mérlegnek ugye egy másik serpenyője is, hogy lesz a jövőben az új bajnoknevelés. Tehát amikor azon kell aggódnia majd egy edzőnek, hogy adott esetben egy sikertelen versenyző, nagyisten személyes bosszúból, ki tudja milyen okból, valamilyen olyan ügyet előhoz, aminek hát vagy ilyen vagyon alapja volt, vagy nem volt, vagy egyszerűen csak egy éles helyzetben próbálta motiválni mondjuk az edző versenyzőt, nem biztos, hogy mondjuk a
legjobb. Azt gondolom egyébként, hogy...
Szóval, hogy a jövője ennek a dolognak, most őszintén kérdezem, és nem csak az úszósport, szerinted nincs megpecsételve?
Nincs megpecsételve. Azért voltak itt olyan ügyek, amikor szándékosan rágalmaztak meg edzőket Hódmezővásárhelyen egy-két helyen, és azt kivizsgáltuk, és bizonyságot nyert, hogy az edzőt olyan vádakkal illetik, amit nem követett el.
Ennek tehát meg lehet védeni szerintem, az edzőt?
Szerintem, tehát van erre igen, tehát meg is védjük, hogyha meg kell védeni, őt is megvédjük. Az, hogy az emberi gonoszság, ami itt volt, itt van körülöttünk, azokat nyilván elkerülni nem lehet, ez hozzátartozik a természetrendje, és úszósport sem volt mindig. De ez kérem szépen, az úszósport az arról szól, hogy az egók harca. Itt volt egy Szécsi istáló, volt egy kis László istáló, ezeknek vannak hajtása is, azért ezek ütköztetnek, és sok esetben is azt láttam, hogy ez még mindig mai napig is él, valahogy ezek nem tudtak, ezek a csoportok megbékélni egymással, de visszakanyodva erre a dologra, a megoldást meg kell találni, és ezért vannak edzői továbbképzések, oktatói továbbképzések, van egy kiváltó testnevelési egyetem, egy magyar edzők társága, tehát hogy annyi fórumot
és vannak próbálnak. Tulajdonképpen azt gondolom, új megoldások, új eszközök, vannak szakemberek, akik ebben tudnak segíteni. Én is azt szoktam mondani, mindig egy ilyen nagyon-nagyon...
Zsuzsa, én ebben az egészben azt nem értem, hogy ha van egy online vonalunk, hogy merj szólni, és anonim is lehet bejelentést tenni, akkor ez a bajai ügy, ez miért így derül ki? Tehát, hogy akkor miért nem jelenti be itt aki, nem tudom ki volt pontosan, egyesületvezető, szülő, akárki, és akkor mi ezt megcsináljuk. Tehát, hogy,
értem én. Mindig egy jó kérdés.
Valahogy nem mennek szólni, mindig akkor szólnak, amikor már baj van. Hát hol van a prevenció?
Igen.
Tehát mindenhol mondjuk, mindenhol kitesszük, és még sincs hát az.
Itt is most elmondtuk, reméljük, hogy talán a megfelelő
fülekhez eljut. A kormányzat is ugye meghirdeti, hogy áldozatsegítő szolgálat, mindenféle, szóval, hogy
használni kell a lehetőséget.
És használják erre, bíztatok igen. Most is mindenkit.
Még egy dolog mielőtt, aztán egy szerintem sokkal kellemesebb irányba fogunk elmenni, mert hogy azért az is szóba került, hogy lehet motiválni, hogy versenyzői viselkedési kódex. És azért azt is tudom, hogy hát bizony sportvezetőként nincs könnyű dolgot senkinek se nyilván Magyarországon, egy egészen más korszakban vagyunk. Tehát mondjuk például, ha oda nézek arra a kétre, két fantasztikus sztárja a magyar úszósportnak, Szécsi Tamás mit kezdene velük? Mit kezdene most például jelen pillanatban? Ha úgy látja, ugye, hogy nem feltétlenül azzal a hogy mondjam, rendszerességgel készül egy versenyző, amit egy vezető elvállal.
Szóval az említett személyek, kiválóságok, bajnokok, és ne mondjuk most neveket, de azt kell mondjam is, hogy kicsit reflektáljak is, hogy azért mi mindent tudunk, majdnem mindent tudunk ezekről a helyzetekről. Tehát az, hogy mi nem beszélünk, és nem mondjuk ezt el, ennek számos oka van, személyiség, védjük a bajnokokat, nem feltétlen kell információkat szivárogtatni. Szóval én azt gondolom, hogy mi képbe vagyunk, monitorozzuk, folyamatos kapcsolatban vagyunk akár az edzőkkel, a sportszakemberekkel, masszörökkel, úszodavezetőkkel, tehát hogy úgy látjuk a történéseket. Én sem most születtem, tehát hogy azért 30 évet eltöltöttem a szodák világába.
Csak azért kérdezem, mert hogy nyilvánvalóan egyébként egy demokratikus vezetőnek és egy egészen más viselkedést, egy egészen más légkört honosítottál meg, mint az, amihez a magyar úszósport szokva volt évtizedeken keresztül, ugye erről már beszéltük. De azért nyilván elő kell, hogy forduljon olyan eset is, amikor bizony ilyenni kell egyet, ugye? És azt mondja az ember, hogy oké, rendben van, tudjuk, mi történik, de jelen pillanatban a békesség fontosabb.
Szóval nézed, rákényszeríteni senkit nem tudunk semmire. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy neki az a jó, akkor ezt el kell fogadnunk. Nyilván, hogy nagyon sok segítséget nyújtunk. A Sportoló Bizottságot én alapítottam meg 18-ba. Ennek éveken keresztül a Gyurta Dani volt az elnöke, aztán pedig a Pós Icsi egészen mostanáig. A Sportoló Bizottságot kérem szépen döntéselő készítésbe, a válogatott keret kijelölésbe, az edzőtábor, tehát mindenbe is belevontuk. Aztán végén azt mondta már a Bós Ricsi, hogy neki már zúg a feje sok információtól, és amikor megkapták ezt a lehetőséget, akkor már nem éltek vele. Elmehettek az edzőbizottságba, ott voltak delegált tagként, mindenhol. És én nagyon komolyan vettem az ő működésüket, de valahogy ez ellaposodott, tehát hogy az úszósport az nem a közösségi érdekekről szól, sajnos. Sok esetben, persze nyilván alaptézis az, hogy egyéni sportról beszélünk, és valahogy nem tudják az egymás eredményeit, a bánatát, a szükségleteiket értékelni, elfogadni. Az, hogy ebben a kérdéskörben mit lehet tenni, hát szerintem úgy nagyjából hátradőlni ebben az esetben, és figyelni és beavatkozni, ha szükséges, de nekünk nincsenek olyan hatásköreink. Szokta volt mondani egy jelentős sportvezető, hogy én vagyok ebben az egész ügyben a rózsaru, ők pedig a józsaruk, úgyhogy én ezt így gondolom, tehát ha valaki ezekben a kérdéskörökben kinyilatkoztatásokat tesz, az én voltam, És kérem szépen még annyit, hogy kommenteket nem olvasok, persze ritkán igen, és tényleg azt látom, hogy itt most már az 1 millió futballrajongó és kritikus országa lettünk, de már lassan úszásba
is. És úszásszakértő országa.
Én tényleg azt mondom, hogy annyira szeretném, hogyha ezek az emberek egyszer lejönnének az 54 szövetség által szervezett úszóverseny valamelyikére, és akkor végignéznének egy előfutamot, mondjuk egy 4x5-öt végülnének, vagy akár egy döntőt is. De hát ezeket az embereket én nem látom, se az újságírókat nem látom.
Na.
A tisztelt a kivételnek, van egy jó néhány, de szóval, hogy tényleg formáljunk már úgy véleményt, hogy legalább nem kell edzésre jönni, nézzünk meg egy versenyt. Miről szól?
Ebben teljesen igazat adok neked, én is azt gondolom, hogy csak olyasmiről érdemes bármilyen szinte beszélgetni, aminekről az embernek van valós tudása és valós tényszerű információja. Mindettől függetlenül én nagyon-nagyon szurkolok hosszú Katinkának, nagyon szuper lenne, óriási dolog lenne, hogyha édesanyaként sikerülne kvalifikálni a párizsi olimpiára. Most szakemberként kérdezlek, nem elnökként, hogy van erre szerinted reális esélye? Lehet?
Hát úszás tényleg az a sport, egy ilyen kitérő manővert teszek, ami azért stopper órával mérhető, úgyhogy én tényleg, és higgyék el, hogy én voltam ebbe az egész rendszerbe, aki kiállt Katinka mellett végtelen mód, és azt mondtam, hogy igenis meg kell kapnia minden támogatást, amit a válogatott megkap, nem csak azért, mert ikonikus, hanem azért is, mert valóban szülés után van, tehát kinek segítenénk, hanem neki.
Így van.
Szóval én azt gondolom, hogy megadjuk, nyilván nem tudjuk azt megadni, amihez ő hozzászokott korábban, hogy millió versenyen világkupán volt. Én drukkolok neki, az ő elhatározását támogatjuk, és hát majd meglátjuk 6.-24-én az EB záró napján, hogy sikerül megúsznia. Én bízom benne.
A másik ikonunkról napokban szóltál, mondtad, hogy szerinted fogjuk látni ragyogni Párizsban. Én azt gondolom, hogy ez a téma most nagyjából ennyit ér meg, hiszen rengeteg mindent láttunk, Milák Kristóffal kapcsolatban hallottunk, úgyhogy inkább egy olyan fiatalemberről szeretnék most veled beszélni, aki most nem véletlenül választottuk a beszélgetésünkre ezt az időpontot, mert nála éppen reggel van, és aki személyesen kérte, hogy ebben a kis, mondjuk így virtuális találkozásban te legyél a beszélgető partner. Ő Kós Hubert, képzeld el, aki világ- és Európa-bajnokunk, és hát nagy valószínűséggel lehet, hogy éppen abban a versenyszámban, amiben te a csúcsra jutottál, ismételheti ezt a csodát meg.
Megtisztelő, nem tudom, hallja
már mindjárt hívjuk is őt majd a tengeren túlon az Arizona Egyetem. Talán azt hiszem, hogy reggeli edzése előtt, utána mindjárt elmondjuk éppen, hol tart. Hát szervusz, szia, kedves Hubi, Kós Hubertről van szó, világ- és Európa-bajnokunk, aki becsatlakozik, ahogy említettük az imént, az Egyesült Államokból, az Arizonai Egyetemről. Ott reggel van, de edzés előtt vagy még, vagy után vagy? Vagy milyen napszak van ott olyan tekintetben, hogy mit végeztél eddig ma?
Köszönöm szépen elsősorban a meghívást. Hát most pont edzés előtt és után is vagyok, mert ugye reggeli edzés az már megvolt, pont egy nagyjából egy órája. És kb. 4-5 óra múlva olyan a következő. Nyilván most könnyítéses szakaszban vagyunk, szóval könnyebbek az edzések, ugye nyilván amennyire könnyű csak lehet egy ilyen edzés. De ilyenkor szoktunk a legboldogabbak lenni, mi úszunk.
Mit gondolsz erről a, hát most már azért egy pár évtizeden működő dologról, hogy kitűnő úszóink, sportolóink, én magam is jártam ott, bár egy teljesen más korszakban, egyszer csak átköltöznek a tengeren túlra, és az amerikai egyetemi évek mellett készülnek, vagy próbálnak készülni tulajdonképpen a legnagyobb világversenyekre.
Én magam is ki akartam menni 1985-ben, több helyre is hívtak, Michiganbe és Kaliforniába is, de ugye az akkori hozzáállás az olyan volt, hogy még inkább bemondták az útlevelet, és mert emlékszem, még a belügyminiszter kereste is, aki sajnálattal mondta, hogy hát nem találjuk Sándor, de ha megtaláltuk, majd szólunk.
Nem találjuk az útlevelét,
igen, ezt mondta a belügyminiszter. Fáj nyilván a szívünk, hogy Hubi nincs most itt közöttünk, de azt gondolom, hogy ebben az eredményben ahhoz azért kellett Amerika, és nem azért, mert a magyar edzőink nem jók, a világ legjobb csapatába lehet a világ különböző tájékáról összegyűjtött legjobb edzők, legjobb versenyzőkkel, ugye Leon Marchand többek között edzenek együtt Hubival, és külön örülök, mert azért az látszik a Hubin, kedvenc versenyző, meg lehet nézni 17-ben Facebookon mit írtam, azt írtam, hogy Milák utódja 17-ben, 7 évvel ezelőtt, 18 lett. Szóval, hogy a Hubi a megnyilvánulásába, a hozzáállásába, a munkamorájába szerintem példakép kell, hogy legyen minden magyar sportolónak, úszónak. Uh-huh. Egyébként nekem is valamilyen szinten, mert magamra ismerek ebben a fiatal emberben.
Igen, és hát
a dolgos hétköznapok. Azért tényleg ő, Magyarországon is tudtuk, hogy az a fiú, aki bármilyen munkával és mennyiséggel megterhelhető, és bármit képes megcsinálni, úgyhogy
ilyen. Na most képzeld el, Húi, az a helyzet, hogy én is kíváncsi vagyok arra, hogy mi az, ami ott téged fogadott. Nekem 1990-ben már megtalálták az útlevelemet, tehát amikor engem a Minnesota Egyetemről hívtak, akkor a belügyminiszternek már nem kellett keresni az útlevelemet, akkor már megvolt, de hát éppen a rendszerváltás határán voltunk, de tény és való, hogy még azt szoktam mondani, a premobil telefon korszakban a világ végének tűnt el menni a Golden Gophers csapatába, és hát nem titok, hogy küldtél pár izgalmas képet arról, hogy milyen környezetben edzel, és hát láttam, hogy minden ott is ilyen bordó, meg ilyen aranyszínű, ugyanezek a színek voltak nálunk is. Viszont képzeld, azt fedeztem fel, hogy külsőségekben gyakorlatilag semmi nem változott a 90-es évekhez képest. Elég puritán ez a te környezeted, ahol edzel, nem?
Hát szerintem, ugye nyilván a medencék itt úgy vannak meg, vagyis régebben építették ezeket meg, mint ugye most mondjuk például Magyarországon. Szóval Magyarországon viszonylag újak a medencék, azt kell, hogy mondjam ehhez képest. Szerintem ezek már 1970-80 óta megvannak ezek a medencék, és ott versenyzünk még mindig, ahol ugye régen annó az amerikai úszók. Mert ugye annyira régóta megvan az NCAA rendszer, amiben ugye versenyzek, hogy már akkor ugye ezeket a versenymedencéket használták ezekre a versenyekre, és ugye nyilván úgy voltak megépítve, hogy yardos formába tudjunk ott versenyezni, és ez ugye, ami látszik a videón egy picikét, hogy van, ugye itt van a fal, és akkor, vagy itt van a fal a víz alatt, és itt van a medencének mondjuk a teteje, szóval itt van pont egy olyan rés, ahol be tud menni a víz, és nem generál olyan hullámokat, mert ugye nyilván, hogyha egy ilyen 25 yardos medencéről beszélünk, akkor ott pont, hogyha lenne itt egy fal, mint ugye, ahol 50 méteres medencében van Magyarországon, amiben ugye otthon úszunk, akkor túl sok lenne a hullám. És ugye ezt mondták nekem először, amikor oda mentem, hogy lehet, hogy régi a medence, vagy réginek tűnik, de ugye ez már azóta úgy volt építve, hogy ezekre a versenyekre legyen készen. Szóval nyilván réginek látszik, de én attól még ugyanúgy szeretem.
Honvágyad volt?
Annyira nem volt nagy, mint amennyire mondták, hogy nagy lesz. Szóval én egy kicsikét élveztem is, hogy nem vagyok otthon abban az első két-három hónapban. Szóval én azt gondoltam, hogy nagyon nehéz lesz azt túlélni, de annyira nem is volt annyira nehéz, mert ugye nyilván tudtam, hogy miért vagyok ott. De hát nyilván ugye eljöttek azok a pillanatok, és ez főleg edzésen történt, amikor ugye volt egy nagyon-nagyon nehéz sorozat, ami nem csak nehéz volt, hanem új is volt, mert számomra én ugye teljesen más edzéseket úsztam otthon, mint amiket itt kezdtem el úszni, és volt pont egy olyan edzés, ahol be se értem az indulási időre, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy mit keresik itt pontosan, és az hogy fogom túlélni. Szóval azokban a pillanatokban jött ki, tényleg ki az, hogy hiányzik az otthonom, de amikor ezeken túllendültem, akkor rájöttem, hogy azért annyira nem is rossz itt.
Elnök úr, te mit szóltál ahhoz, amikor Bob Bauman azt javasolta, hogy alapvetően egy addig sikeres vegyes úszónak, hogy nézzük meg ezt a 200 hátat?
Szerintem hátúszásban egy született talent, de itt valahogy azon a pici holdponton, ami kellett volna még ahhoz talán, hogy kihozza ezt az igazi világklasszisát, az a plusz, azt valóban ott kint kapta meg.
De meglepett abban a tekintetben, hogy ezt a versenyszámot kezdte el favorizálni veled kapcsolatban?
Igen is, meg nem is. Ugye amikor legelőször ültem a Bobbal beszélgetni erről, kérdez, hogy ugye nyilván látott azon a VB-n engem vegyest úszni, pont hatodik lettem azon a hatodik vagy hetedik, már nem is emlékszem, ott a budapesti VB-n, 200 méter vegyesen, és akkor leültünk ugye beszélgetni arról, hogy milyen számokat tudok megúszni, és neki pont kellett egy 200 hátas az egyetemi csapatába, szóval amikor mondtam neki, hogy ugye 200 háton is úgy van, amikor általában szoktam úszni, és van egy közepes szinten jó időm, akkor láttam, hogy arra nagyon felfigyelt, hogy 200 hátad, ennek örült. Amikor a világbajnokságról beszéltünk, akkor azt beszéltük, hogy 200 vegyeset biztos fogok indulni, mert ugye az volt akkor még a főszámom, de eljött az az egyetemi verseny, és lejavultam szerintem 6 vagy 7 másodpercet az évelejéhez képest, és akkor mondta, hogy akkor úszunk egy 200 hátat, 100 hátat ezen a bizonyos Westmonti versenyen, ahol ugye ami egy héttel az OB előtt volt pont, és ott úsztam egy olyan időt 200 háton, amivel még én is rájöttem arra, hogy minek úszom a 200 vegyes ezen a világbajnokságon, hogy jól van a 200 hát, mert ugye ezen a versenyen, ezt lehet, hogy nem tudják annyira sokan, még ott is meg tudtam verni a Ryan Murphy-t, és szerintem 3 vagy 4 századdal nyúltam le ott a reggeli előfutamok során. Amikor kisebb voltam, és úsztam a hátat, mindig ugye azt mondták nekem, hogy nagyon jó vagyok benne, és mondhattuk volna akkor is, hogy az a fő számom. Én utáltam úszni, mert ugye más volt, mint az összes többi úszás, hogy a hátamon kellett úszni, és féltem attól, hogy beverem a fejemet a falba, mert nem látom, hogy merre megyek. És pont volt egy olyan edzés, amikor szerintem 5 vagy 6 éves lehettem, mozgott a fogam, ugye majdnem abban a szakaszban voltam, amikor kiesnek ki a fogaim, és attól féltem, hogy majd be fogom verni a fejemet a falba, ki fog esni a fogam, és azt le fogom nyerni. Szóval volt egy ilyen edzés terrorom, amikor ezen gondolkoztam. Nyilván ez nem történt meg, és soha nem vertem meg be még szerencsére a fejemet a falba. Reméljük, hogy ez nem most fog elkezdődni.
Nagyon ki tudod magad hajtani. Ugye láttunk olyan világversenyt, rosszul létig sikerült magadat kihajtani, ebben persze nyilván izgalom is volt, és oly sok minden más, de hogy nem vagy ez a kímélős alkat. Tehát ott tényleg, ami a csövön kifér, azt kiadod. De hát akkor ezek után hogy tud téged meglepni még egy amerikai edző, egy olyan edzésprogrammal, amiben majdnem belepistulsz? Tehát, hogy én nem tudom. Hogy van ez?
Hát mondom még egy még durvább dolgot, hogy itt ráadásul kevesebbet is úszunk, mint otthon, és nem is kevéssel. Szóval ez volt nekem a fura, hogy kijöttem ide. Nyilván ugye azt is el kell mondom, hogy pont a legnehezebb időszakban jöttem ki, ugye ez a bizonyos winter training, ahogy a Bob hívja. Pont abban ugye ez egy 3-4 hetes szakasz az edzés tervben, és akkor jöttem ki pont, amikor ez elkezdődött, és pont versenyeztem előtte egy ilyen 2 hónapon keresztül, országos bajnokságon meg világkupákon indultam el, és nem mondom azt, hogy a legjobb formában voltam. Kijöttem, és láttam, hogy ugye mondjuk 7-8 ezer helyett inkább 5 ezer az edzés, szóval láttam, hogy oké, 3 ezer méterre kevesebbet úszunk itt, de amikor elkezdtük az edzést, láttam, hogy ezek mennyire száguldoznak itt mellettem, és milyen sebességgel úsznak, és ez nekem ugye nem volt még meg, mert ugye én nagyon-nagyon sokat úsztam otthon, és nem volt meg az a robbanékú gyorsosság, ami itt megvan ezeknek a fiúknak és lányoknak. Szóval elkezdődött ez a sorozat, 8x100, úgy volt, hogy 8x100, egy pillangó, egy gyors, ugye pillangó nyilván a legnehezebb úszás, nem? És ez egy ilyen nagyon rövid indulási időre ment, és szerintem 4-et vírtam ki, és az 5-re már nem tudtam beérni. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz volt nekem ezt így feldolgoznom, hogy egy indulási időre nem értem be még az első héten, amikor ide csatlakoztam a csapatba, de utána a következő pár hétben ezt egy kicsit fel tudtam dolgozni, fel tudtam magam ugye hozni arra a szintre, amire a többiek ugye voltak már, és itt is ugye nem engedjük el az állóképességet, de itt inkább afelé az irányba haladunk, hogy a gyorsosságot növeljük, és abból bírjuk ki ugye a végét. És vannak olyan edzések, amikor a Bob azt várja tőlem, hogy a legjobb időmhöz képest ne ússzak nagyon, nagyon lassan, mert hogyha sokkal lassabban úszok, mint a legjobban, akkor elkezd valami öltözni, hogy ez, ennek semmi értelme nincsen, szóval itt már inkább ilyen versenyiramokat szoktunk úszni edzésen, vannak olyan napok.
Ezt hogy tűröd, ezt az elkezd valami öltözni dolgot? Tehát ezt az ember, hát mégiscsak felnőttek vagytok meg, hogy mondjam, szóval ez így része a rendszernek?
Ugye nyilván én ilyenkor erre gondolok, hogy ha nem érdekelné őt, hogy én hogy úszom, akkor nem üvöltözne velem. Szóval ez csak azt jelenti, hogy sokat vár tőlem, és nyilván ilyenkor ebben a pillanatban el kell gondolni, hogy ő azért üvöltözik most velem, mert tényleg azt akarja, hogy jobb legyek. Szóval ezt úgy tűröm, hogy ahogy csak lehet az ilyet, de nyilván tudom, hogy a nap végén ettől leszek jobb.
Egy fontos dolgot érintettünk most, és ezt mindenképpen ennek a beszélgetésnek a részévé kell tegyük. Mark Spitzel, a 9-es úszóolimpiai bajnokkal beszélgettem a minap, például arról is, hogy vajon jó ötlete kihagyni egy dohai világbajnokságot, ugye ezt is Bob Bowman javaslatára tetted, és te nem voltál ott. És a kérdés az, ami felmerült bennem, hogy egy amerikai úszóedző vajon tiszta, őszinte szívvel fel tud-e készíteni egy magyar úszót az amerikai versenytársaival szemben, hogy esetleg éppen az orruk elől orozza el
de hát elmondta, bajnoki címet. Elmondta a Hubi az előbb, hogy én ő ezt... egy 207-as úszót keresett. Tehát azért ugye a nulla pont, ha jól értem, az innen
igen, de
tevődik.
Hát az olimpia az nem az NCAA, tehát ott már nem csak az amerikai egyetemi versenytársakkal fogsz úszni, hanem ott a világon mindenkivel, adott
de
esetben
amerikai
úszókkal
szemben. Egy nevezetű csapat, ugye ott van ez a francia úszó, hát hogyha ha papírformát hozza, akkor ott lehet, hogy a Diadalívre tesznek egy életnagyságú aranyszobrot Marsánról, vagy építenek egy kis Eiffelt. Szóval én azt gondolom, hogy ott nem ennyire nemzeti jellegű, hanem eredményorientált, és nyilván az egyetemi bajnokságok révén szerzi a dicsőséget, eredményeket, de visszakanyarodva az előbb, hogy azt mondja Hubi, hogy olyan iramban kevesebbet, de jóval magasabb gyorsági sebességgel kellett haladni, hogyha ezt a Magyarországon kapod meg bármelyik edzőtől is, ezeket a szintidőket, ezeket a pihenési időkkel, hogy ezt meg tudtad volna csinálni?
Hát ugye nyilván azért nem tudok erre válaszolni, mert itt olyan emberek tudnak engem húzni edzésen, akik nagyon nincsenek otthon, szóval nyilván ugye van nagyon sok jó úszónk van nekünk is otthon, de világrekorderek, mint Leon Marshall, meg Chase Kelly is, meg Jay Lederland, meg ilyen úszók egy csapatban együtt olyan szintet tudnak kihozni egymásból, meg bennünk, amik nagyon máshol nem lehetne. Ugye, hogyha valaki egy az egybe úszik egyedül, mert ugye nyilván én azt csináltam, és ugye megkapja azt az edzéstervet, sokkal nehezebb ugye túlélni egy ilyen edzést egyedül, meg azon a szinten maradni, azon a szinten úszni, amin kell.
Még annyit, hogy teljesen egyértelmű, hogy milyen versenyszámokban indulsz?
Most úgy látom, hogy a 207 az fix, azon biztos indulok. 107-ot nagyon szeretnék indulni, szóval az is nagyjából fix. A többit meg nem akarom elárulni, mert az még vita.
Ó, oké. Na jó, hát...
Ez 100 pillére azért nevezd be.
Jól hangzik.
De majd eldöntitek.
Ezek szerint akkor még vannak olyan kis szakmai titkocskák, amiket majd leleplezel, hogy haladunk előre, de hát arról azért csak tudhatunk valamit, ugye, hogyha a fő számaidat nézzük, én itt olvasgattam veled kapcsolatban nagyon-nagyon sok mindent, és hát volt, aki azt nyilatkozta, hogy te nem álmodsz arról, hogy olimpiai bajnok leszel, hanem te minden nap úgy kezd föl, hogy olimpiai bajnok leszel.
Ez érdekes. Ez egy érdekes dolog. El kell, hogy mondjam, hogy most így az elmúlt, hát VB óta én tényleg csak azon gondolkozom, hogy mi lesz az olimpián, és csak az olimpiára gondolkozom. De ugye nem csak gondolkozni kell erről, hanem meg is kell tenni azt, hogy oda elérjek, és ott jól teljesítsek, és az nyilván a mindennapi edzés, és minden nap fel kell kelni, ugye reggel 5-kor, be kell csobbani a vízbe reggel 6-kor, és tényleg el kell végezni azt a munkát, amivel oda lehet majd érni. És ez nem csapom be magam azzal, hogy ugye tavaly nyilván világbajnok lettem, ezzel nem esek be ebbe a csapdába, hogy hátradőlök most, és tényleg azon gondolkozom, hogy itt nagyon nagy az esélyem, nyilván mindenkinek nagyon nagy az esély egy olimpián, és teljesen más verseny, mint egy világbajnokság, és most egy olyan edzővel vagyok, a Bobo Met személyével, aki ezt végigcsinálta 7 olimpián most már, vagyis ez lesz szerintem neki a 7. olimpiája, és a Phelps-el egy olyan dominanciát generáltak ketten, amit ugye nyilván nem, szerintem senki más nem fog tudni soha produkálni, és vannak mentáltrénerek, de én igazából nem is használok most éppen semmit, nekem ez bőven elég volt, hogy a Bob mellettem van, és hogy ő ugye annyit üvöltözik velem edzésen, hogy mire eljön a versenypillanat, én tudom pontosan, hogy mit mondan ebben a szituációban, szóval akkor most ezt a hibát nem fogom elkövetni, azt a hibát sem fogom elkövetni, akkor tudom, hogy akkor üvöltözne velem, és akkor megtalálom azt a pontot, ahol boldog velem, és ez is segített nekem a világbajnokságon tavaly, hogy igazából ez felépítette egy kicsikét az önbizalma, nem is egy kicsikét, hanem nagyon az önbizalmamat. 2022-es világbajnokságon felálltam a rajtkőre, és elkezdett remegni a lábam, szóval ezek a dolgok már nem történnek meg velem, és amióta ugye benne vagyok ebben az egyetemi versenyrendszerben, nagyon-nagyon sokat versenyeztem itt is, és nagyon magas színvonalon, szóval begyakoroltam azt, hogy hogyan kell versenyezni, hogyan kell nem izgulni, és hogyan kell úgy oda menni egy számra, hogy magas az önbizalmam, de ugye nyilván nem úgy, hogy becsapom magam, hanem úgy, hogy tudom, hogy itt mit kell csinálnom, tudom pontosan, hogy elvégeztem a munkát, és tudom, hogy mi fog történni, hogyha elvégzem ugye ezeket a lépéseket, amiket Bobbal megbeszéltünk, és akkor meg ugye nem jön ez az izgulás, mert tudom pontosan, hogy mit kell csinálni.
Én kívánom neked azt, hogy nyugodt szívvel, dobogó szívvel, nyugodt lélekkel, elmével, maga biztosan, amiről te is beszélsz. Ez fantasztikus talán a te eredményednek, amit én emberként most leginkább értékelek, hogy idáig eljutottál. Ez a legnehezebb egyébként a léleknek a megnyugtatása. Ehhez nyilván kellett ez is, hogy ott edzen, ahol edz. Szóval, hogy azt kellem neked, hogy amikor ott felállsz, akkor ahogy Fukuokába, ugyanazzal a nyugodtsággal, körültekintéssel, egy bejáratott módszerrel, úsz végig azt a 200 hátat, mint bármikor máskor. És azt mondom neked, hogy bármi is lesz az eredmény, mi nagyon büszkék leszünk rád, és örülni fogunk, bármit is fogsz elérni. Hubi.
Köszönöm.
Köszönöm.
Ez nagyon jól hangzik. Hubi, van itt nekünk egy fontos üzenetünk ebben a műsorban. Nagyon sokszor arról beszélünk, hogy nagyon sokat kapnak az élsportolók az államtól, a szövetségtől, a klubtól. Egyáltalán a lehetőségek, amik ma azt gondolom sokkal könnyebben elérhetők. Nyilván te most egy más utat jársz be, de azért ilyenkor kíváncsi szoktam lenni arra, hogy mi az, amit az ember megpróbál a maga lehetőségeihez képest visszaadni. Van nekünk egy rovatunk, ezt úgy hívják, hogy Charity. Ez a társadalmi felelősségvállalásról szól.
Charity. Think wise. Share smart.
Van-e neked bármilyen olyan ügy, ami, ahogy mondani szokás, érdek nélkül is fontos?
Hát nekem nagyon fontos a hazám, ugye nyilván az, hogy itt kint vagyok, és messze vagyok Magyarországtól. Nekem fontos az, hogy boldoggá tegyem a magyar embereket, mert ugye nyilván én nagyon szeretek kimenni foci meccsekre, és azt imádom, amikor bemegy egy gól, vagy megnyerünk egy meccset, és tényleg ez egy akkora érzés, hogy Magyarország megcsinálta ezt, és reméltem, hogy azzal, hogy világbajnok lettem, Magyarországnak boldogságot tudtam adni azzal, hogy lett egy világbajnokunk, és ugye nem tört meg ez a nem is tudom hány éves streakünk, hogy lett világbajnokságon érmünk, és tényleg én nagyon fontosnak tartom azt, hogy visszaadjak azzal, hogy én sportolok a magyar embereknek, és tudom, hogy nézni fognak engem Párizsba, és remélem, hogy ott is tudok majd valamilyen szép eredményt elérni.
Elnök úr, mit szólsz ehhez?
Hát mit mondhatnék? Büszke vagyok erre a fiúra. 23 éves és felnőtt, nagyívű gondolatok, nagy ember a Hubi. Egész belérzékenyültem. Én magam is így gondolom. Igaz, hogy kellett hozzá jó pár évtized. Úgyhogy csak egyet tudok érteni veled. Én azt kell neked, hogy maradj meg ilyennek, és ezt a hozzáállás korrektséget ezt a mentalitást, ezt őriz meg soká, mert egyébként az élsportolók, világbajnokok, olimpiai bajnokok, illetve nehéz, mert azért valóban a siker azt torzítja, és kicsit megváltoznak, de azt gondolom, hogy a Hubi esetében bárhogy is lesz, ha még a kettőt nyer mondjuk életében még, Párizs, Los Angeles, sem fog megváltozni. Tehát, hogy én látom, egy kicsit magamat látom, de nyilván sokkal érettebb gondolkodásba, mint én voltam. Tehát, hogy ezt komolyan gondolja, amit mondott, hogy Magyarországnak szeretne örömet okozni, és a magyar szurkolóknak.
Azt nagyon jó hallani egy Egyesült Államokban tanuló, egyébként a magyar válogatott úszótól.
Charity. Think wise. Share smart.
Nagyon sok sikert kívánunk neked. Azt kell mondanom, hogy alázatos hétköznapokat, ezek megvannak, az elviselését, ennek az elképesztő, még rád váró edzés munkának, és rendkívüli módon szorítunk. Én nagyon-nagyon tisztelek azért, amit csinálsz. Tudom, hogy ez egy nehéz sors, egy nehéz élet. Sokkal nehezebb amerikai egyetemistának lenni, mint azt egyébként innen az ember gondolná. Úgyhogy szívből gratulálok, hogy ezt az utat nem csak elvállaltad, de el is bírod a mindennapokban, mert ez egy igazán nehéz út, és nagyon-nagyon fog neked szólítani, Hubi.
Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük, Hubi. Hajrá!
Nagyon szépen köszönjük, és hát köszönjük nektek is a figyelmet itt a Csisztus Podcastban. Szerintem egy nagyon különleges rendezvút szerveztünk Vladár Sándor és Kós Hubert között, és olyan pillanatokba is belekukucskálhattunk, amelyről egyébként valóban fogalmunk nem volt, sem a magyar úszósport jelenlegi életét, sem pedig a jelen és a jövő bajnokait tekintve. Tartsatok velünk legközelebb is, kövessetek be minket, természetesen tudjátok már a Csisztus Podcast a TikTokon is ott van, és egyéb felületeken is, úgyhogy várlok benneteket vissza. Sziasztok!
A műsor támogatói a Victoria Varga, a Komplett Optika, a Zema Porcelán Ékszerház és a Primus Labor.